Testvéreim az Úrban, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, hordozza a mi bűneinket is. Ahogyan az írás mondja, ő a mi betegségeinket hordozta, a mi bűneinkért sebesítetett meg, és a mi vétkeink büntetését vette magára, hogy békességünk legyen. Bizony méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, a bölcsesség, a hatalom, a tisztelet és a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, ezen a mai Isten tiszteleten újra együtt tanulunk a korintusiakkal. Tegnap Pál apostol a korintusi gyülekezetet arra tanította, hogy mit jelent az úrvacsora, és mit jelent az, hogy helyesen éljünk az úrvacsorával, és természetesen a korintusiakon keresztül tanított minket is. És ma újra a korintusiakhoz fordul Pál apostol, és azt próbálja elmagyarázni nekik, hogy mindaz a történet, amit most hallottunk, és amit ők is hallottak, ez mit jelent a keresztény embernek az életében. Nagy vetítés most nincsen, de ha jól emlékszem, akkor egy rövid kis vázlatot készítettem ehhez a mai igehirdetéshez, és ott lehet követni mindazt, amit Pál apostolon keresztül az Isten szeretne a szívünkre helyezni. Így hallgassuk most meg Pál apostolnak a tanítását, ahogy megírva találjuk a korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetében a 14. verstől a következőképpen. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk tesz szerint. Ha ismertük is Krisztus tesz szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt percekben hallottuk a nagypénteki történetet, és ezeknek az eseményeknek az életünket átformáló hatásáról szeretne tanítani Pál apostol. Pál apostol Jézus halála és feltámadása után néhány évtizeddel arról ír, hogy a korintusiaknak és nekünk is milyen hatással kell, hogy legyen a gondolkozásunkra, az életünkre, a cselekedeteinkre mindaz, ami történt. Természetesen erről nem lehet anélkül beszélni, hogy az ember ne említené közbe a teológiai alapokat is. Ebben a néhány mondatban, amit felolvastam, gyönyörűen benne van a mi megváltásunknak a teológiai háttere, hiszen jól tudjuk, hogy az ember nem képes semmit tenni azért, hogy igazzá váljon az Isten előtt. Ezért ezt olvastuk, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. És hogyan ment végbe ez a békéltetés? Úgyhogy egyszerűen nem tulajdonította nekik vétkeinket. Vagyis a megbékéltetés úgy történt, hogy Isten többé már nem tulajdonítja nekünk a vétkeinket, és nem jár büntetés a mi számunkra azért, amit elkövettünk. De akkor kirek tulajdonította a mi vétkeinket? Mert a bűnt nem lehet csak úgy elfelejteni. A büntetést ki kell osztani, rá kell mérni valakire. És ezt olvastam, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Néhány héttel, talán két héttel ezelőtt a Pesztent Imrei gyülekezetben szólhattam Jézusnak erről a szaváról, én Istenem, miért hadtál el engem? Ezt az egész mondatot innen lehet megérteni, hogy Isten minden bűnt rátett Jézus Krisztusra, mert valakinek el kellett hordoznia, és a bűn az elválasztotta az embert az Istentől, és ott a Golgotai kereszten az atyát választotta el a fiútól. Azt mondja Pál apostol, hogy azt, aki nem ismert bűnt, aki soha nem követett el bűnt, aki nem volt bűnös, mégis bűnné tette értünk, és az egész világ minden bűnét ráhelyezte Jézus Krisztusra. És nagypénteken Jézus ezt a büntetést hordozta el. És mind azért, hogy az ő kereszthalála és a feltámadása által nekünk örök életünk és örök üdvösségünk legyen, és nincs ehhez fogható győzelem ezen a világon. És mindez a teológiai háttér, amit nagyon szépen le lehet írni, és nagyon sokan nagyon jól meg is fogalmaztak, akár dogmatikai könyvekben, igehirdetésekben, ma Pál apostol erről is ír, de jobban érdekli, hogy miként hat ez a mi életünkre. És szeretném ezt tényleg nagyon személyesen közelhozni. Itt ülünk most a templomban, mondjuk 10-től egy 11-12-ig. Milyen hatása lesz ez az életemre? Mivel fog megváltozni, vagy mi fog megváltozni ma délben? Vagy mi fog megváltozni akkor, kérdezi majd Pál, ha találkozok egy haragosommal? Elindul-e valami az én szívemben? És erről szeretnék már először szólni a Golgotai keresztnek az újjáteremtő erejéről. És én nagyon-nagyon szeretném, ha ezt megértenénk, mert lehet, hogy sokszor hallottuk már ezt, de mégis azt látom, hogy hiába halljuk, vagy nem értjük, vagy nem hisszük el. És ezzel az egész megváltásnak a folyamata az 5 lépcsőből, amiről szólni fogok, a második lépcsőn megreked és megáll, és az összes többi nem következik belőle. És ez az első nagyon fontos lépcső, megérteni, hogy a Golgotai kereszten, ami történt, az újjászül minket. Ezt mondja Pál apostol nagyon-nagyon határozottan, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. A Golgotai kereszten azok az események, amik ott történtek, ha ezzel találkozunk és elhisszük, akkor ezek sorsdöntő hatással vannak az életünkre. Új teremtések leszünk. Vagy ha ez már megtörtént az életünkben, akkor új teremtések vagyunk. És erről mindjárt szólni is fogok. Hasonló témáról szóltam a fiataloknak a konfirmandus táborba, és ahogy ott ültek előttem, szépen felöltözve, megkérdeztem tőlük, hogy ki az, aki hozott magával pizsamát. És akkor jelentkeztek sokan, hogy mi hoztunk pizsamát, és kérdeztem, hogy ki az, akin rajta van a pizsamája. És hát egyikük se jelentkezett, senki nem vette rá a hétköznapi ruháját a pizsamájára. És erről szól az, hogy új teremtés az ember, hogy újjá születünk, és a régi elmúlik. Nem arról van szó, hogy megmarad a régi, és próbálunk valamit rápakolászni, hanem teljesen mesztelenre le kell vetkőzni az Isten előtt, hogy ő felöltöztessen minket. Hadd olvassak fel egy kicsit hosszabb szakaszt egy igehirdetésből, én nem tudom ilyen szépen megfogalmazni mindezt. Isten nem foltozó, hanem teremtő. Ő nem foltozgatni akarja rongyos életünket, hanem egészen újat kínál helyette. Vagy kell ez valakinek, vagy csalódni fog a maga elvárásaiban. Gyakori kísértés ez. Éli sok ember a maga életét Isten nélkül, aztán valahol szakadni kezd az élete, csak oda kérne lehetőleg azonnal egy foltot. Jelentkezik egy betegség, megromlik a házasság, nehézségek támadnak a gyermekekkel. Jó lenne tisztán látni egy döntés előtt, és ebben az egy ügyben kér hamar segítséget az illető Istentől, de a hozzávaló viszonyulásán egész életén nem kíván változtatni. Isten azonban nekünk nem egy kis vígasztalást, egy kis megnyugvást, alkalmi jó tanácsot akar adni, hanem újjá akar teremteni. Új gondolkozást, Jézus indulatát, örök életet kínál. Amikor a tékozló fiú a maga disznószagú, rongyos ruhájába hazatért, nem megfoltozták rajta, hanem levetette. Az apja szeretete tisztára mosdatta, és ráadták a legszebb ruhát. Isten nekünk is Jézus Krisztus igazi voltának, szentségének fehér ruháját adja a megváltásban. De ez le kell venni a magunk megszokott bűneinek szennyesét. A megváltás átöltözés. Nem foltozom a régit, nem veszem rá az újat, hanem bűnvallás őszintességében mesztelenre vetkőzöm Isten előtt. Elvetek magamtól mindent, ami az ő szemében tisztátalan, és boldog hálával magamra veszem az újat. Felöltözöm Krisztust. Vagyis hittel komolyan veszem, hogy ő megbocsátott, gyermekévé fogadott, és ezentúl ehhez méltóan is akarok élni. És ez az első. És jön a második, ahol én azt látom, hogy a keresztényeknek nagy része elbukik, az, hogy ezt nem hisszük el. És teljesen jogos, hogy nem hisszük el, mert ha magunkra nézzünk, akkor ez hihetetlen. Ha arra nézek, hogy ez velem, azt mondom, 20-30 éve megtörtént, és ránézek a mai életemre, a bűneimre, akkor azt mondom, hogy Uram, ez nem lehet igaz, ez nem lehet valóság, hiszen nem sugárzik még rajtam a te kegyelmed és a szereteted. És pont ez a probléma, hogy nem érezzük, nem látjuk, nem vesszük észre, hogy elbizonytalanodunk, mert a magunk életére, gondolkozására, tetteire nézünk, és nem Isten szavába hiszünk. Hogy lennék én új ember, elég, ha megnézem a tegnapi napomat? Mennyi günt követtem el, mennyi mindennel harcolok? Pedig ez egy nagyon fontos dolog, és kérlek titeket, jegyezzétek meg. Az új ember az egy alapvető változás a mi életünkben, de ez nem jelent egyből minőségi szemmel látható változást is. Hogy mondjak egy egyszerű példát. Állampolgárságért folyamodok valamelyik országba, és megkapom az állampolgárságot. Attól kezdve én annak az országnak a teljes jogú állampolgára vagyok, akkor is, ha nem beszélem perfektül a nyelvet, ha nem ismerem annak az országnak olyan jól a történelmét, mint egy ottani történelemtanár, de ahhoz az országhoz tartozom. Istennek a gyermekének lenni, új embernek lenni, nem azt jelenti, hogy én teljesen megváltoztatom magamat, és végre elismerem, hogy ez igaz, hanem pont ez a lényeg, hogy Isten kegyelemből azt mondja, hogy te új ember vagy. Most hallottuk, hogy Jézus ezt mondja egy talán többszörös gyilkosságért elítélt latornak. Most mindegy, hogy ő utcai fosztogató rabló volt, vagy római katonákat gyilkolgató szabadságharcos, egy gyilkos volt. És minőségileg megváltozik ez az ember. És nem mondja azt, hogy de uram, még mindig ki van facsarva a kezem, még mindig szenvedek, nem lettek jobbak a gondolataim. Azt mondja, ma velem leszel a paradicsomban, ma valami megváltozott. És nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad kétségbe vonni azt, hogy mi új emberek vagyunk. Lehet szégyelni azt, hogy új emberként méltatlanul vagyunk az atyához, vagy nem úgy viselkedünk, de attól mi új emberek vagyunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert ezt, ha elhisszük, erről fogok mindjárt szólni, az indít el változást az életünkbe. Akkor kezdünk el egyre jobban hasonlítani arra, amilyennek Isten látni szeretne minket, amíg ezt nem hisszük el. Hiába van ott az életünkben az újjászületésnek az ajándéka, a lehetősége. Magunk próbáljuk majd mindig jobbá tenni magunkat, míg azt nem gondoljuk, hogy elértünk egy olyan szintet, hogy most már az Isten is új embernek nevezhet minket. Ez egy alapvető változás az életünkben, hogy újjá szül minket az Isten. És ez a folyamat, új emberek leszünk Krisztusban, aztán elhisszük, és ha ezt elhisszük, akkor ezért nagyon-nagyon hálásak leszünk, mert akkor fogjuk megérteni, hogy mi ezt tényleg nem érdemeljük meg. És itt jön ez az elágazás, hogy igen, elhiszem, és ez vagy kétségbeesés szül az életembe, és visszafordulok, vagy pont a hálámat erősíti. Hogy én ezt tényleg nem érdemlem meg, de hálából elkezd munkálkodni, és elkezd megváltozni az életem. És hogy ennek a megváltozásnak milyen kérései vannak az Istennek mifelénk, hogyha megváltoztunk, mit tegyünk, erről szól ma Pál apostol. És amikor a hálából elkezdünk örömmel változni, ezt majd Pál egy nagyon szép szóval mondja, akkor a Szentlélek elkezd munkálkodni bennünk, elkezd a Szentlélek majd harcolni, és azt kéri, hogy mi is folytassuk ezt a küzdelmet. De minden egyből az elején megszakad, ha nem hiszed el, hogy új ember vagy. Ugye ez az egész leírás, amit felolvastam az igehirdetésből, így fejeződik be, vagyis hittel komolyan veszem, hogy ő megbocsátott, gyermekévé fogadott, és ezentúl ehhez méltóan is akarok élni. Először komolyan kell venni, hogy ez igaz. És akkor lehet arra esély, hogy ehhez méltó módon akarok élni. Hittel komolyan kell venni az újjászületést. És ez igen nagyon egyértelmű, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. És hagyhozzam ide az egyik énekünket, szerintem így a top 10-be benne van evangélikusok körében, ami pont erről szól. Hogy valaki megáll Isten színe előtt, átéli a megváltást, és kifakad belőle ez a kiáltás, hogy ne dicsérném az Istent zengedező énekkel. Ki dolgában oly bölcs, oly szent és jót tesz mindenekkel. Ő minden áldások atya, csupa jóság szeretet, ki engem bölcsen vezet, és hű szívét hozzám hajtja, minden elfagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret. Nagyon megmaradt bennem, amikor ott kint beszélgettünk egyszer a úrvacsori liturgiáról egy asztalközösség alkalman, és végig mondtam, hogy mit jelent az úrvacsorában, miért történnek dolgok, és megkérdeztem, hogy kinek mi a kedvenc része az úrvacsorában. És akkor Péter Ritzinger Peti azt mondta, hogy neki a záró ének, mi az az Úr kegyelmessége, van-e ember, kit meg nem hat? Van-e ember, akit mindaz, ami az úrvacsorában történik, nem hat meg és nem szólít meg? És ha ez megszólít, akkor fakad a hála a szívünkbe, és akkor kezdődhet el mindaz, amiről utána beszél az apostol. És itt szeretnék most szólni a Golgotai keresztnek a szeretetre kényszerítő erejéről. Aki újjászületett, magára vette a krisztusi életet, annak ez hatással lesz a gondolkodására. Pál szerint rá kell csodálkozni erre a nagy szeretetre, és akkor azt fogjuk érezni, hogy nem tudunk szabadulni tőle, nem tudunk elég hálásak lenni. Szerintem egy csodálatos mondattal fejezi ki az apostol, Krisztus szeretete szorongat minket. Ez a szorongatás, ez összepréselést jelent, kényszerítést jelent, amik a mi számunkra sokszor negatív szavak. Pedig egyszerűen azt jelenti, nem tudom, már ki így fogalmazta meg ilyen egyszerűen, hogy a keresztény ember nem tud nem szeretni. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, amit remélem már mindenki átélt, akár a házastársával kapcsolatban. Hányszor volt már olyan, hogy legszívesebben valamit nem tettünk volna meg? Nem keltünk volna fel olyan korán, nem hagytunk volna ott valami foci meccset, de megtettük, és nem szenvedve, hanem azért, mert tudjuk, hogy a másiknak ezzel segítünk. Ez kényszer volt? Persze, hogy kényszer volt, a szeretetnek a kényszere. Nekem is feleségem sokszor mondja még, feküdj még vissza, de nem fogok visszafeküdni. Segítek én is kimenni a kutyákkal, csináljuk együtt. Persze, hogy szívesen aludnék még. De ez nem kényszer. Mikor az ember föl kell, most beszélgettem egy fiatal hölgy, aki focizik, volt, hogy Ausztriába mentek meccsre, reggel 8-kor kezdődött a meccs, ezt jó kitalálták nekik, éjjel 00:30 indultak. Az apuka 00:30 valószínűleg aludt még volna szívesen, de elvitte a gyermekét is. Ez nem kényszer volt, de persze ettől még küzdelem. És ezt mondja Pál apostol, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. A szeretetnek egy kényszerítő ereje van. Ugye egy másik helyen ezt így fogalmazza a Szentírás, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Ez erről szól. Galata levélben ezt mondja a Pál apostol, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Ha megrekedünk ott, ha nem hisszük el, hogy újjászületett emberek vagyunk, akkor nem fakad hála a szívünkben, és nem leszünk a szeretet által ilyen jó szóval megkötözött, összepréselt emberek. Krisztus szeretete szorongat minket, és ebben óriási erő van. És itt jön sok-sok feladat közül az egyik, amit ránk bíz a Isten. Az új teremtmények ott élnek a világban. Mi is itt élünk most ebben a 21. századi Magyarországban, Európában, nem egy semleges közegben, és az Isten ebbe a világba küldve minket. Ugye tegnap is idéztem már Péternek a leveléből ezeket a mondatokat, aki nagyon szépen leírja a mai világot. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkozásuk szerint. Elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, megmaradtak tévelygésükbe, megkeményedett a szívük, erkölcsi érzékük eltompult, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemednek nyereség vágyukban. Ilyen a világ, és ilyen ma is. És azt mondja Isten, hogy ezekhez menjünk, és ezek között próbáljunk meg valamit tenni. Éljünk másokért. És mi a mi feladatunk? Békességre törekedni. Lehet békességre törekedni ebbe az ideges, veszekedős világban. Tessék, bolond vagy te, hogy ilyet kérsz tőlem. Őket figyelmeztetni. És Pál apostol ennek a ige szakasznak a végén pont ezt a feladatot bízza ránk. Ránk bízza a békéltetés igéjét. Tehát Krisztussal járva követségben, mintha Isten kérne általunk, vagy mint ahogy az Istennek a szerengtete szorongat minket, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. És ez a békülés, ez az életünk két különböző szakaszában történik. Ugye az első, ami nagyon fontos, hogy mi megbéküljünk az Istennel, a saját életünkbe kezdjük a rendcsinálást, hogy ilyen csúnya szót mondjak, béküljünk meg Istennel, és utána, ha ez megtörténik, akkor ránk bízza a békéltetés szolgálatát. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Nem véletlen, hogy Jézus már a szolgálata kezdetén a hegyi beszédben ezt mondta: boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Hát nem könnyű feladat, de nem is egy olyan feladat, amit lerázhatnánk. Nem véletlen, hogy minden úrvacsora osztás végén ott van a küldés, hogy ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Ha ezen az úton végigmegyünk, akkor még erre is képesek lehetünk. Képesek lehetünk arra, hogy felsorúzva a lábunkat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével tudjunk menni, és tudjuk az Isten igéjét szólni. Nem könnyű feladat, de ha ott van bennünk ez a tűz, ott van bennünk az a hála, ahova szeretnék ezen a sokszor szomorúnak gondolt napon is eljutni, akkor erre is képesek leszünk. És érdemes megnézni, hogy hova küld minket az Isten, hogy hol szeretné, hogy mi legyünk a békességnek az emberei. És persze, ahogy a zsidó levél írja, törekedjetek mindenki iránt békessége és szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ha sokszor nem is megy, de legalább törekedjünk rá, legalább valami kezdődjön el az életünkbe. És ha tényleg Isten gyermekei vagyunk, és ezt nem akarjuk, akkor is a Szentlélek állandóan erre fog indítani minket, újra és újra, mert ez a feladatunk, hogy ezt megtegyük. Ezzel a tőle kapott békességgel küld el minket Isten ma is. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus Isten fia, szegény lettél értünk, és mindenben megkísértettél hozzánk hasonlóan. Megízleled a kínos halált, és az Istentől elhagyatottság mélységes nyomorúságát. Engedelmes voltál mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Isten báránya, aki hordozod a világ bűnét, irgalmaz nekünk. Mi bűnös emberek kérünk téged, szent és igaz Úr Jézus, szabadíts meg szenvedésed erejével minden bűntől, gyűlölettől és irítségtől, önzéstől és kemény szívűségtől, gőgtől és szeretetlen ítélkezéstől. Add, hogy igaz tanítványaitként kövessünk téged, szelíden és alázatosan. A bűn elleni harcban, a kísértés órájában és a végső inségben segíts meg minket, Úr Jézus Krisztus. Gyűjtsd össze Isten gyermekeit a kereszt alatt. Keresd meg az elveszettet, menj elébe a keresőnek. Segíts, hogy megbocsássunk egymásnak, és egyek legyünk szeretetben. Úr Jézus Krisztus, add nekünk a te békességedet. Amen.